Az elmúlt alkalommal befejeztünk egy fejezetet, amelynek az volt a címe, hogy villamos hálózatok alaptörvényei. Ennek a legelején felidéztünk néhány fizikai mennyiséget, feszültséget, áramot, teljesítményt, mert hogy ilyen típusú jelek fordulnak elő villamos hálózatokban. Aztán beszéltünk arról, hogy a hálózat alapvetően két nagyon fontos összetevőt tartalmaz. Az egyik a két pólusoknak a sokasága, amelyek a hálózatot alkotják. Ezeket a két pólusokat a karakterisztikáik írják le. Egy-egy két pólushoz egy-egy karakterisztika tartozik, amely az adott két pólushoz a feszültséges áram kapcsolatát meghatározza. Csoportosítottuk a két pólusokat ennek a karakterisztikának a jellege szerint, dinamikus, rezisztív, lineáris, nem lineáris, stb. Aztán beszéltünk arról, hogy ha ezeket összekapcsoljuk, akkor az összekapcsolás ténye milyen kényszereket ír elő a hálózatban, ezeket a Kirchhoff feszültség és áramtörvénye fogalmazza meg. Aztán láttuk azt, hogy mindent egybetéve, tehát a karakterisztikák összességét a Kirchhoff törvényekkel, hogyha azokat helyesen írtuk föl, és pedig úgy, hogy fundamentális urak vagy és fundamentális vágat rendszere felírva, akkor előáll a hálózati egyenletek teljes rendszere, amelynek a megoldásával elvileg a hálózat minden feszültség és áram kiszámítható. Itt volt egy definíció is, hogyha ez a procedúra nem vihető végig, azaz nem számolható ki a hálózat egyenletes rendszer alapján az összes feszültség, összes áram, akkor a hálózat nem reguláris, és ez annak a gyanúját veti föl, hogy nem is jó modell. Legvégül, ha jól emlékszem, akkor azzal foglalkoztunk, hogy egy villamos hálózathoz miként rendelhető egy irányított gráf, aminek az volt annak előnye, hogy a gráfoknál megismert számítástudományból tanult algoritmusok és fogalmak alkalmazhatóak. Ez a kulcsa annak, hogy szisztematikus úton számítógépi programot lehessen arra készíteni, hogy hálózatokat számítsunk. Mondtam, hogy a papírceruza módszernél, amelyekkel itt kell foglalkozni a ZH-n vizsgán, nem lesz ezekre szükség, de a fogalmak szintjén nagyon fontos, hogy egyszer erről is halljanak. És most az újabb fejezet arról fog szólni, hogy hogyan lehet a hálózat számítás irányába ténylegesen elmozdulni. A sok általánosság után most konkrét számítási módszerekről fogunk beszélni, és ezen a ponton szükségessé vált, hogy szétválasszuk a különböző típusú hálózatokat, nevezetesen először is az úgynevezett rezisztív hálózatok analízisével fogunk foglalkozni, amelyek, ha visszaemlékeznek, olyanok, hogy nem tartalmaznak energiatároló elemet, tekercset, kondenzátort, csak rezisztív komponenseket. Ez mintegy 5 előadást fog kitenni a maival kezdve, az ilyen típusú hálózatoknak a vizsgálata. És ezután fogunk áttérni a hát apparátusát tekintve bonyolultabb dinamikus hálózatok vizsgálatára. A fő különbség az egyébként, hogy az első fejezetben, tehát rezisztív hálózatok esetén tisztán algebrai egyenletek megoldásával el tudjuk a feladatot végezni. A következő fejezetben a dinamikus hálózatoknál pedig differenciál egyenletek megoldására lesz szükség, tehát az apparátusát tekintve egy nehezebb történet lesz. A fejezet címünk ma tehát az, hogy rezisztív hálózatok analízise. Egy két vonallal aláhúzott fejezet cím. És mindenek előtt néhány alapfogalmat. Rögzítsünk. Elsőként azzal kezdeném, hogy mit is értünk lineáris rezisztív hálózat alatt. Tehát lineáris rezisztív hálózat. Erről már egyszer volt szó, tehát ez lényegében egy összefoglaló ismétlése az elhangzottaknak. A lineáris rezisztív hálózatok források és rezisztív komponensek összekapcsolásából állnak. Források és rezisztív, hát két pólusokat írok inkább, rezisztív két pólusok összekapcsolásából állnak. Következésképpen nincsen ebben a dinamikus komponensek, megbeszéltük, hogy azok az energiatárolásáról adnának számot. Ebben a hálózatban energiatárolásra nincsen mód. Energiatárolás nincs. Ebből következik, hogy viszonylag korlátozott azoknak a jelenségeknek a köre, amelyeket rezisztív hálózattal lehet modellezni, de kezdésképpen szerencsés ezzel kezdeni, mert egyszerűbb ezekkel foglalkozni, mint a dinamikusakkal. Ebből a tényből, hogy nincs energiatárolás a hálózatból van, áttételesen az is következik, hogy az időfüggésnek nincs nagy szerepe ebben a történetben. Nagyon gyakran időben állandó gerjesztésekkel, konstans gerjesztésekkel foglalkozunk. Ha időtől függene a gerjesztés, akkor nagyon egyszerűen azt mondhatnánk, hogy egy forrás van, és az időfüggő feszültségű áramú, a hálózat minden feszültség árama pillanatszerűen késlekedés nélkül követi a gerjesztés időfüggésének az alakulását. Semmi nehézség nem lenne a történetben. Maradjunk abba, hogy a gerjesztés az jellemzően konstans. Amelynek az az oka, hogy nincs értelme az időfüggéssel különösebben foglalkozni. Emiatt ezeket egyenáramú hálózatoknak is szokták nevezni. Zárójelben ideírom, ez egy technikai életben elterjedt kifejezés, de nem egészen precíz. Tehát egyenáramú hálózat. A rezisztív hálózat. Az alapfeladat lineáris rezisztív hálózatok analízisében az, hogy az ismert forrásmennyiségek, feszültségforrások feszültsége, áramforrások árama hatására kialakuló bármely feszültséget és áramot a hálózatban ki tudjuk számítani. Ez az USIS nagybetűket írtam, amelyik arra utalnak, hogy jellemzően konstans gerjesztésekkel fogunk itt foglalkozni, és az ezek hatására kialakuló hálózatban minden feszültség és áram kiszámítása itt a hálózat számításnak az alapfeladata. Az eszköz ehhez, mint mondtam, egy lineáris algebrai egyenletrendszer megoldása, ezt ide még beszeretném szorítani, hogy az eszköz, azt nem is írom föl, egy lineáris algebrai egyenletrendszer megoldása. Ha jól tudom, a matematika második fél évében, tehát ebben, amit most hallgatnak egyenesben, lesz szó általában ilyen típusú egyenletekről, talán még ezt nem kezdték el, de ezeknek az egyenletrendszereknek a fogalmáról, megoldhatóságáról fognak tanulni. Egyébként már középiskolában is láttak ilyen egyenleteket, csak nem biztos, hogy ilyen precízen matematikai névvel illették őket. Dióhéjban, tehát ennyit a lineáris rezisztív hálózat fogalmáról. Kettes pontban ezt az eszköztárat szeretném kicsit alaposabban kifejteni, hogy mégis honnan jönnek ezek az egyenletek, amelyek lineáris algebrai egyenletrendszert alkotnak. Hát a hálózati egyenletek ilyenek. A hálózati egyeneteknek egy alakját már láttuk, és úgy hívtuk őket, hogy a hálózati egyenetek teljes rendszere. Nem írom föl még egyszer, hogy hálózati egyenetek, csak az, hogy teljes rendszer. Rendszer. Az elmúlt alkalommal megbeszéltük, hogy miből áll a hálózati egyenetek teljes rendszere. Tartalmaz B számú karakterisztikát. Hogyha B számú két pólus van a hálózatban, tartalmaz N-1 számú Kirchhoff áramtörvényt, hogyha N csomópont van a hálózatban, és tartalmaz B-N plusz 1 számú Kirchhoff feszültségtörvényt. Megbeszéltük, hogy ez éppen 2B számú egyenlet. a 2B számú változóra felírva, tehát jó esélyünk van arra, hogy ezt meg is tudjuk oldani. És itt egy új fogalom következzék most a teljes rendszer után. Gyakran előfordul, hogy nem célszerű 2B számú egyenletet felírni, vagy pontosabban számítástechnikai nem hatékony, hiszen kapásból egy egyszerű alakot, egy kevesebb egyenletből álló, kevesebb ismeretlenre felírt alakot állíthatunk elő, amelyet úgy hívunk, hogy a hálózat egyenletek redukált rendszere. Redukált rendszer. Ennek annyi a lényege, hogy a Kirchhoff feszültség és áram törvényébe kapásból behelyettesítjük a karakterisztikákat, azaz innentől kezdve két pólusonként nem két változót kell nyilván tartani, hanem csak egyet, és ezzel az egyel a másikat a karakterisztika segítségével kifejezzük. Nem egy nagy történet, de elég kézenfekvő, ezért ezt fölírom, vagy ezért bevezetjük ezt a redukált rendszert is. Tehát a karakterisztikákat behelyettesítjük Kirchhoff áramtörvényébe és Kirchhoff feszültség törvényébe, ezzel összességében B számú egyenletet kapunk, ami fele annyi, mint hogyha hálózat egyenletek teljes rendszerét írtuk volna föl. Nézzük erre egy példát, hogy hogyan néz ki ez a redukált rendszer. Egy egyszerű hálózatban mindösszesen négy komponens tartalmaz, egy feszültségforrást, egy áramforrást és két ellenállást. Egyelőre megmaradok annál, hogy U1I1-jel jelölöm a feszültségforrás változóit, U2I2-vel az egyik ellenállásét, U3I3 az áramforrás, és U4I4 a másik ellenállás. És az áramtörvényt kezdem most el fölírni először, tehát ugye ebben a hálózatban látjuk, hogy 1, 2, 3 csomópont van, azaz két áramtörvényt kell felírni. Mondjuk ezzel a színnel, ami múltkor jónak bizonyult, erre a csomópontra és erre egy-egy áramtörvényt fölírva. Az I1 és I2 áram összege az nulla. A másik csomópontra, tehát erre fölírva pedig azt mondom, hogy mínusz I2, hiszen az I2 befelé folyik, és most jön az első, ami eddig nem volt, az I3 helyett közvetlenül az áramforrás megadott forrásáramát, amit most IS-sel jelölök, helyettesítem be. Nagyon kézenfekvő, de mégis elvi szempontból ez különbözik a teljes rendszertől. És itt a két ellenállásnál pedig azt mondom, hogy az I4-et úgy döntöttem, hogy az U4 változóval fejezem ki, U4 per 2 R alapban, és ez az összeg ad nullát. A feszültségtörvényt is fölírom. 4 kétpólus, 3 csomópont, tehát 2 független urkot kell fölvennem, amelyekre a Kirchhoff feszültségtörvény felírandó. Az egyik az legyen ez a hurok, ilyen irányítással, a másik pedig legyen ez a hurok, ilyen irányítással. Az elsőre fölírva a feszültségtörvényt azt kapom, hogy az U1 helyébe behelyettesítem a feszültségforrás megadott U-es feszültségét, aztán az áramforrás U3 feszültségét megtartom változóként, és az negatív előjellel szerepel ebben a hurok egyenletben, és végül az R ellenállásnak a feszültségét fejezem ki az áramával, R-szer I2 alakban, ami negatív előjellel jelenik meg, tehát R-szer I2 háromtag összege nullát ad. Akkor az történt, hogy itt használtam egy karakterisztikát, itt szintén használtam egy karakterisztikát, itt is azt használtam, és itt is azt használtam. Következésképpen csak, ez még csak három, a negyediket is föl kéne írnom, négy egyenletre van szükségem, négy egyenlet fog keletkezni, és látni fogjuk, hogy négy változó lesz a végén. A feszültségtörvény másik korokban U3 - U4 egyenlő nullával, ebben nem használok karakterisztikát. Ez a négy egyenlet tehát négy ismeretlenre van fölírva. Ismeretlenek ebben az esetben ismeretlen az I1 áram, az I2 áram, az U3 feszültség és az U4 feszültség. Erre ez a négy egyenlet egyértelműen megoldható. Ez tehát a hálózatok redukált rendszere. Én döntöttem el, hogy az egyik ellenállásnál az Ohm-törvénynek ezt az alakját használom, és a feszültséggel fejezem ki az áramot, a másiknál pedig úgy döntöttem, hogy ezt az alakot használom, árammal fejezem ki a feszültséget, bármelyiket használtam, nincs előírás erre. És az egyes ponton belül A teljes rendszer, B redukált rendszer. Ide kívánkozik még egyszer a regularitás fogalma a C pontba. Ugyanis az elmúlt alkalommal általánosságban beszéltünk regularitásról, és azt mondtuk, hogy egyértelműen számíthatók az összes feszültség és összes áram, akkor reguláris. Itt azonban regularitás. Itt azonban adva azt, hogy mindig lineáris algebrai egyenletrendszer adódik a végén, nem pedig differenciál egyenlet, mint ami egy dinamikus hálózatban adódott volna. Kicsit konkrétabban is nyilatkozhatunk a regularitásról. Egyrészt az már elhangzott, hogy ha a hálózati egyenletek egyértelműen megoldhatók, és itt egyértelműségen hangsúly van, akkor reguláris a hálózat. Volt egy említés az elmúlt alkalommal, hogy nem lineáris hálózatban, amikkel most nem foglalkozunk, az egyértelműség nem feltétele a regularitásnak, itt azonban igen. És azt, hogy ez így van-e, tehát hogy egyértelműen megoldható-e egy lineáris algebra egyenletrendszer, ezt matematikából nem soká fogják tanulni, én most megelőlegezem, azt, hogy úgy dönthető el, hogy például úgy dönthető el, hogy ezt a lin algebrai egyenletrendszert mátrix alakban írják föl, amely úgy néz ki, hogy van egy A együttható mátrix. A mátrix fogalmát talán még nem ismerik, ugye? Vagy elhangzott már matematikából? Elhangzott? Jó, akkor ebben a fél évben vagy korábban? Ebben? Jó, akkor ez, hál' Istennek ez megvan, egy együttható mátrix szor az ismeretlenek x oszlopvektora egyenlő egy g vektorral. Az x tehát az ismeretlen feszültségek és áramok. Vektora, a g az a gerjesztés vektor. Ebben szerepelnek a forrásmennyiségek US, IS lineár kombinációi, tehát ismert, és az A pedig egy együttható mátrix, hogyha N darab ismeretlen van, akkor az egy N-szer N-es együttható mátrix. Papírceruza számítás során nem szokás fölírni ezt a mátrix alakját az egyenletrendszernek, de hogyha mondjuk számítógépet fognak használni, például a házi feladat megoldása során, akkor ez a kanonikus alakja az egyenletrendszernek, ezt lehet a számítógépbe könnyen beprogramozni, ennek a megoldását. És az az állítás, hogy akkor reguláris a hálózat, azaz akkor oldható meg egyértelműen ez az egyenletrendszer, hogyha ez az A mátrix invertálható. Az inverse mátrix fogalma talán még nem volt. Maradjunk abba, hogy az egyértelmű megoldhatóság szükséges és elégséges feltétele az, hogy az A az egy invertálható mátrix. Ha nagyon pongyolán szeretnék fogalmazni, az invertálás mátrixok esetén az osztásnak a kiterjesztése, nyilván, hogyha ez egy skalár egyenlet volna, akkor az A-val osztani kéne, hogy az X-et megkapjam. Az invertálás ennél bonyolultabb, formálisan úgy szoktuk jelölni, hogy az X megoldás az A a mínusz elsőn, ez az inverse matrix szor G-ként előáll. Tehát túl azon, hogy ez egy feltétel, még meg is adja azt, hogy a megoldást az inverse matrix segítségével miként lehet kifejezni. Még egyszer, ez matematikából néhány héten belül teljesen világossá fog válni ez a formalizmus. Jó, ennyi alapfogalom után áttérünk a tényleges hálózatszámítási módszerekre. Ezt már lehetne annak nevezni, felírjuk a teljes egyenletrendszert, vagy akár a redukált egyenletrendszert, megoldjuk, de ez még a gyakorlatban nem annyira jól használható, eléggé körülményes így dolgozni. Ennél jobban használható, hatékonyabb módszereket fogunk most megismerni. Ennek a római kettes címet adom, hálózatszámítási módszerek. Fel is írom, hogy a gyakorlatban alkalmazható technikák számbavétele most itt a célunk. Az első módszerünk neve az, hogy a csomóponti potenciálok módszere. Csomóponti potenciálok módszere. Érdekes módon ez a módszer úgy tudja egyszerűsíteni a hálózati egyenletek megoldását, hogy a meglévők mellé még új ismeretleneket vezet be. Ez az első lépés, hogy új ismeretleneket vezetünk be. De nagyon hamar kiderül, hogy ezeknek az új ismeretleneknek, nevezetesen a csomóponti potenciáloknak a segítségével egyszerűbb alakra jutunk, mert hogy ezek segítségével a hálózat minden ágfeszültsége kifejezhető, és a csomóponti potenciálokra megfogalmazott egyenletrendszer, mint látni fogják, egyszerűbb, mint a hálózat egyenletek teljes rendszere volt. Hogy ezt illusztráljam, fölrajzolom a szokásos minta hálózatunkat, amelyben egyelőre általános kétpólusok vannak, és pedig 5 darab kétpólus szokott ebben lenni. Ezt kicsit följebb kell tennem. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, és ilyen módon vannak összekapcsolva. Ezt már sokszor használtuk, ezt a hálózatot. Öt kétpólusból áll. Ezt már nem kötöttem be. Tehát 5 kétpólusból áll ez a hálózat. B egyenlő 5, a csomópontok száma pedig N egyenlő 3. Itt van egy csomópont, itt van még egy csomópont, és a harmadik, megbeszéltük, hogy ezen a rajzon nem tűnik egy csomópontnak, de valójában ez egynek számít. Ez a harmadik csomópontunk. A feszültségeket szeretném csak felrajzolni, mert ezekről lesz szó ebben a definícióban. U1 feszültség, U2 feszültség, U4, U3 és U5. És az új ismereteket úgy vezetjük be, hogy egy hián minden csomóponthoz hozzárenderünk egy ismeretlen csomóponti potenciált. Hogy n csomópont van, akkor n-1 számú ismeretlen csomóponti potenciált vezetünk be. Amiket többnyire fi betűvel jelölünk, kis fivel vagy nagy fivel, ez tulajdonképpen egy ízléses dolga. Fi 1, fi 2, stb. Fi n-1-ig. És felveszünk, igazából az első lépés szokott lenni, hogy felveszünk plusz egy úgynevezett bázis csomópontot, vagy referencia csomópontot. Bázis csomópont, amihez a fi nullát rendeljük, és ezt megegyezés alapján nullának választjuk. Ebben a hálózatban én most úgy döntöttem, hogy a fi nullának ezt a különleges alakú csomópontot fogom választani, tehát fi nulla legyen egyenlő nullával, és a maradék kettőhöz logikusan egy fi 1 és fi 2 elnevezésű csomóponti potenciált rendelek. Fizikából talán tanulták, itt most nem volt összefoglalásban szó erről az első adáson, azt, hogy a feszültség az potenciál különbség, azaz két pont közötti feszültség a két pont potenciáljának a különbségeként előállítható, azaz a hálózatban minden ágfeszültség, az összes öt darab kétpólus feszültsége ezekkel a potenciálokkal kifejezhető. Ágfeszültségek kifejezhetőek, például az U1 ágfeszültség a Φ1 és a Φ0 a potenciálú csomópontok közé van kapcsolva, tehát ez Φ1 minusz Φ0-ként fejezhető ki. Oda teszem zárójelbe, hogy az éppenséggel a Φ1-jel egyezik meg, mert hogy a Φ0 az mindig nulla megegyezés szerint. Az U2 feszültség az Φ1 minusz Φ2, és így tovább, de most már fölírom a rendkerül az összeset. U3 egyenlő Φ1 minusz Φ0. Igen, ami természetesen Φ3-mal egyezik meg, vagy Φ1-jel egyezik meg, pardon, az U4, az pedig Φ2 minusz Φ0 egyenlő Φ2-vel, és az U5 pedig Φ2 minusz Φ0 szintén. Na most, a következő megállapítás az, hogy azért jó csomóponti potenciálokkal dolgozni, mert hogyha ilyen módon fejezem ki az ágfeszültségeket, akkor egészen biztos lehetek abban, hogy a Kirchhoff feszültség törvénye tetszőleges sorokra teljesülni fog a hálózatban. Tehát a Kirchhoff feszültség törvény automatikusan teljesül, hogyha az ágfeszültségeket csomóponti potenciálok különbségeként fejezem ki. Például, illusztrálom egy egyszerű példán, gondoljanak arra, hogyha fölveszünk egy hulkot, mondjuk legyen ez. Ez a hurok. Akkor erre a feszültségre fölírva, hogy az van, hogy U1, tehát például U1 minusz U4 plusz minusz U2, ez most megegyezik azzal, azonos egyenlő a definíció miatt azzal, hogy Φ1 minusz Φ0 minusz az U4 az Φ2 minusz Φ0 és minusz az U2 pedig Φ1 minusz Φ2. Könnyű látni, hogy ez pontosan nulla, hiszen az összes potenciál kétszer szerepel negatív és pozitív előjellel, tehát ez azonosan egyenlő nullával. Ez tetszőleges sorokra igaz. Na most ennek az a nagy következménye, hogy a hálózat jelenete teljes rendszeréből egy jó adag egyenletet el is hagyhatok, el is fogok hagyni, méghozzá kiróféle feszültségtörvényeket, hiszen, mint látjuk, azok úgyis automatikusan teljesülnek. Következésképpen a felirandó egyenletek ebben a módszerben, amelyeket a B pontban veszünk számba, felirandó egyenletek, azok a Kirchhoff áramtörvények lesznek. Lesznek majd speciális megfontolások, ezért azt írom, hogy általában Kirchhoff áramtörvényt kell felírni, és általában azt mondhatjuk, hogyha még semmilyen speciális megfontolást nem tettünk, hogy N-1 csomópontra. És ezeket a Kirchhoff áramtörvényeket úgy fogjuk fölírni, hát még azt is megfogalmazom, hogy a szokása nullára nem felírni, de ez végülis nem előírás, de mindig úgy szoktuk, hogy a phi 1-re, phi 2-re, stb. Phi N-1-re írunk föl, tehát N-1 számú csomópontra írjuk föl az áramtörvényt. Oly módon, hogy azokba a kétpólusok karakterisztikáit egyből behelyettesítjük, tehát nem ágáramokra, tehát I1, I2, stb. Ágáramokra írjuk föl, hanem ezeknek a karakterisztikával való kifejezetjére, és pedig úgy, hogy az egyes komponensekhez a következőket mondhatjuk. Az ellenállásra igen könnyű a dolgunk, hogyha egy ellenállás köt össze, egy R ellenállás köt össze egy phi P és egy phi Q potenciálú csomópontot, akkor a rajta átfolyó áram, amit a Kirchhoff áramtörvényben egy tagként szerepeltetni kell, az természetesen I egyenlő phi P minusz phi Q osztva R-rel Ohm törvénye értelmében. Az áramforrással, mint következő komponenssel nagyon könnyű dolgunk van, hiszen az áramforrásnak az árama a karakterisztika erejénél fogva megvan adva, azaz ez az áram, ez egész egyszerűen a megadott IS forrásárammal egyezik meg, bármilyen potenciálú csomópontok közé is van kapcsolva egy áramforrás, a Kirchhoff áramtörvényben ezen az ágon az IS áram ismert, előírt, hiszen a feszültség, az áramforrás karakterisztikája ezt rögzíti. A legtöbb megfontolást a feszültségforrás komponens igényel. Feszültségforrás. Azért, mert ennek az áramát kerülő úton tudjuk csak meghatározni. Amit most felrajzolok, azt általában nem így csináljuk, de elvi szempontból ez a teljesen precíz megoldása a problémának, hogy tudnék, hogyha egy feszültségforrás köt össze két csomópontot, és az US forrásfeszültség adott, akkor hogyha ezt történetesen egy phi Q potenciálú csomópontnak választottam, akkor a másikat már nem kell és nem is szabad ismeretlenként fölvenni, mert nem ismeretlen, hanem a feszültségforrás karakterisztikája értelmében ez phi Q plusz US potenciálú. Tehát csak valóban két csomópontot látunk, de csak egy ismeretlen van, hogyha feszültségforrás köti őket össze, a két csomóponthoz egy ismeretlen tartozik, azaz egy áramtörvényt kell felírni ennek a komponensnek a környezetében, egy Kirchhoff áramtörvény, és azt elvileg úgy tehetjük meg a legkönnyebben, hogy egy vágattal e két csomópontot körül határoljuk, ezek a csatlakozó kétpólusokhoz menő ágakat reprezentálják, és az áramtörvényt azt hiszem, hogy ott sárgával jelöltem, akkor ezt folytatom, egy ilyen vágatra fogalmazom meg. Tehát ezt a Kirchhoff áramtörvényt, tehát erre a vágatra írom föl, nem csomóponti vágatra, hanem egy ilyenre. És ezzel nyerek egy egyenletet, amely az egyetlen egy fékú ismeretlenhez tartozik, és így a végén akárhány feszültségforrás is van, hogy ezt csinálom, akkor pont annyi egyenletem lesz, mint ahány ismeretlenem van. De nagyon gyorsan megfogalmazom, valószínűleg a gyakorlaton ezt nem látták, noha már felteszem, hogy elkezdtek ezzel a módszerrel ismerkedni. Azért nem látták, mert nagyon gyakran ez mellőzhető, gyakran mellőzhető. A mellőzésnek az a lényege, hogy úgy választjuk meg ezt a bizonyos referencia csomópontot, amennyiben erre lehetőségünk van, hogy a feszültségforrások egyik kapcsa ehhez csatlakozzék, és hogy ehhez csatlakozik, akkor miután ezt tudjuk, hogy nulla, a feszültségforrás másik vége tartalmaz ismeretlen potenciált, nulla plusz az US forrásfeszültség, és akkor nem is keletkezik ez a fékú ismeretlen, azaz az egyenletek száma az eleve nem olyan sok, pontosabban eleve annyi lesz, mint ahány áramtörvény, anélkül, a csomópont nélkül föl tudunk írni. A gyakorlaton számtalan ilyen példát fognak látni, ennek ellenére én egy nagyon rövid példát még a szünet előtt megoldok, hogy egybe legyen ez a módszer. Ide el is fog férni. Annyit teszek, hogy ezt a hálózatot föltöltöm valódi komponensekkel, tehát konkrét komponensekkel, egy feszültségforrással, itt egy ellenállás szerepel, itt szintén egy ellenállás, itt egy áramforrás, és itt is egy ellenállás. US forrásfeszültséggel, IS forrásárammal, R2, R3 és R4 rezisztenciákkal. Három csomópont van, azaz elvileg két áramtörvényt kéne fölírnunk, de mint mondtam, hogyha jól választjuk meg a referencia csomópontot, és pedig ez most egy jó választásnak tűnik, abban az értelemben, hogy a feszültségforrás egyik kapcsa csatlakozik hozzá, tehát ennek a pontnak a potenciálja nem ismeretlen, hanem ezt az ismert US értékkel vehetjük figyelembe az egyenletek felírása során. Egy csomópont maradt érdekes módon ez, és ennek egy index nélküli fit adok, itt nincs értelme az indexnek, nem kell egy számolni, hiszen egy van, és erre a fire egyetlen egy Kirchhoff áramtörvényt lehet felírni, három áram összege nullát ad, hiszen három ág találkozik itt. Ebből két ágat az ohm-törvény alapján potenciálkülönbség per ellenállásként ezt és ezt ki tudom fejezni, a harmadikat pedig természetesen az IS odaírásával. Tehát még egyszer, tehát a phi-re az áram néz ki, hogy a phi minusz US per R2, az annak az árama plusz phi minusz phi nulla osztva R4-jel plusz az IS egyenlő nullával. Egy ismeretlen egy egyenlet, ebből a phi az kifejezhető, kiszámítható. Nem csinálom meg, nyilván bonyolult a hálózatban. Ez egy egyenlet rendszer lenne, hogyha ezt minden csomópontra szisztematikusan megcsinálnám. Elvi szempontból nem újdonság, csak kicsit többet kellene hozzá írni. Egy dologgal vagyok még adós, amit talán már látta a gyakorlaton, és itt nincs róla szó, hogyha valaki egy feszültségforrásnak az áramát kérdezi, akkor az a módszer, hogy bekerítem egy vágattal és a vágattal érem fel az áramtörvényt, nem működik, hiszen pont azt az áramot, amelyet esetleg pont azt kérdezte valaki, nem fogom tudni ez alapján közvetlenül mondani, hogy mit kell ezzel csinálni, azt egy 10 perc szünet után megnézzük. Azzal fogjuk folytatni, hogy azt a bizonyos feszültségforrás áramot miként lehet meghatározni, hogyha történetesen pont az a kérdés, az a hálózatszámításnak a célja, hogy ezt meghatározzuk, azt, amit eddig fölírtunk, abból az még nem jön ki. Tehát erre egy C pontot szeretnék tenni, hogy a feszültségforrás árama az utólag kiszámítható Kirchhoff áramtörvényének az alkalmazásával. Az utólag azt jelenti, hogy az előbbi procedúrát végig kell csinálni, meg kell oldani, föl kell írni és meg kell oldani a csomóponti potenciálra vonatkozó egyenletrendszert, és ha ez megvan, akkor utólag Kirchhoff áramtörvényéből a feszültségforrás árama kiszámítható. Ebben a példában, amit nem szeretném még egyszer felrajzolni, bele fogom most ezt rajzolni, hogy miről van szó. Legyen ez a feszültségforrás árama, amelyet IU-val jelölök, I alsó index U, és az US csomópontra, amelyre eredetileg nem kellett egyenletet fölírni, hiszen nem ismeretlen potenciálú, most mégis fölírok egy áramtörvényt, amelyből ez az IU kiszámítható, tehát az US csomópontra az igaz, hogy az IU plusz US minusz phi per R2 plusz US minusz phi nulla per R3. Egyenlő nullával, ebből az IU az minden elvi nehézség nélkül kiszámítható, hogyha ez lett volna a kérdés. Jó, tehát akkor összefoglalva, miről is szól ez a módszer? A hálózat egyenletek teljes rendszere helyett azt csináljuk, hogy csomóponti potenciálokat vezetünk be, ezeknek a különbségeként írjuk fel az ágfeszültségeket, ezzel a Kirchhoff feszültség törvénye ki is van a pipálva, hiszen automatikusan teljesülnek, felirandóak maradnak az áramtörvények, ezeket föl is írjuk, de oly módon, hogy a komponensek karakterisztikáit már figyelembe veszük, behelyettesítjük, csomóponti potenciálok segítségével az ellenállások áramát kifejezzük, az áramforrások árama eleve megvonadva, a feszültségforrások áramát nem kell bevezetnünk ismeretlenként, ha mégis kell, a végén ki tudjuk számítani, és kész. Mikor célszerű használni ezt a módszert? Hát akkor, hogyha csak ezt tudjuk, lesz majd egy másik is, de ez többnyire szimpatikusabb szokott lenni. Illetve akkor, hogyha nem szeretnénk sokat számolni, és sok feszültségforrás van a hálózatban, hiszen láttuk azt, hogy a Kirchhoff áramtörvények N-1 maximális független számát nem kell mind fölírnunk akkor, hogyha feszültségforrások vannak, minden egyes feszültségforrás egyel csökkenti az ismeretlen csomóponti potenciálok számát, azaz N-1 minusz szumma feszültségforrások száma lesz a felirandó egyenleteknek a száma. Azaz ebben a hálózatban, még hogyha kicsit bonyolult is volt, mondjuk 5 komponens tartalmazott, volt benne egy feszültségforrás, egyetlen egy ismeretlen segítségével meg lehet oldani a hálózatot a csomóponti potenciálok módszerével. A mondhatni duális párja ennek a módszernek, amikor a Kirchhoff áramtörvényét szeretnénk automatikusan kielégíteni, és ennek érdekében az ág áramokat írjuk föl hurokáramoknak az összegeként. Innen a módszer neve, hurokáramok módszere a következő, amivel foglalkozni fogunk. Hurokáramok módszere. Miután mondhatni duális párja másiknak, pontról pontra megfeleltethetünk egymásnak a tennivalók a két módszerben. Új ismeretlenekkel kezdtük a csomóponti potenciáloknál is, és itt is. Tehát új ismeretlenek bevezetésével indul ez a módszer. Azt a példahálózatot rajzolom föl, mint a korábbiakban is. Általános két pólusokkal egyelőre. Egyes, kettes, hármas, négyes, ötös. Most az ág áramoknak lesz nagy szerepet, tehát azokat fogom berajzolni. Az egyesé I1, I2, I3, I5 és I4. És az új ismeretlenek úgynevezett hurokáramok, amelyeknek a száma az kezdetben vagy általában megegyezik a fundamentális hurokrendszernek a számosságával, azaz B-N+1, ugye ezt L-nek neveztük ezt a számot, ennyi darab úgynevezett hurokáramot vezetünk be. Ezek olyan áramok, amiket úgy tételezünk föl, hogy zárt görbék, hurkok mentén folynak a hálózatban. Valamilyen színnel csinálom, mondjuk ezzel. Legyen ez az első hurok, amelyben a feltételezés szerint IH1 hurokáram folyik. Tehát ezt nevezzük I alsó index H vesző 1-nek, mint egyes hurokáram. Ezt a másikat, amit itt tettem föl, ezt nevezzük IH2-nek, mint kettes hurokáram. És a harmadik, ugye nagyon fontos, hogy ennyit föl kell írnom, tehát ez a szám, ez az L egyenlő B-N+1 a hálózat topológiájából következik, a kétpólósok és csomópontok számától meghatározott. Ennyi független hurkot föl kell vennem, ez most jelen esetben 3, hiszen 5-3+1 az 3. Megbeszéltük az elmúlt alkalommal, hogy fundamentális hurokrendszert lehet például a hálózat gráfia alapján választani. De egy nagyon egyszerű eljárás, hogy sorrendben fölvéve a hurkokat, mindegyik tartalmaz legalább egy olyan komponenst, amit a megelőzőek egyike sem, akkor az biztos, hogy ha L darabot sikerül fölvenni, akkor az a rendszer az fundamentális hurokrendszer lesz. Ez tehát az IH3 hurokáron. És akkor az ág áramokat ezúttal, ugye a másiknál az ág feszültségeket, itt most az ág áramokat tudjuk kifejezni a hurok áramokkal. Rendre a következő I1 az megegyezik az egyes hurok árammal, hiszen az egyes komponensen csak az megy át. Az egyes hurok, a kettes áram az már az IH1 negatív előjellel, hiszen ellentétes vele az I2 referenciárányával, plusz IH3, IH3 minusz IH1-jel. Az IH3 áram az önmagában minusz IH3-val egyezik meg. Az I4, ennek a két pólusnak szintén két tag összege, IH2 minusz IH1, IH2 minusz IH1, és végül az I5, az az IH3 minusz IH2. A hurokáramok a más jelölés is szokásos, ez a tankönyv jelölés, az IH. Némely helyen a J jelölést látjuk, akkor nem kell a H alsó index, annak az az előnye. Ízlés kérdése, hogy ki melyiket szereti. Én a tankönyvi jelölésnél szeretnék maradni. És hogy ezeket így fejeztük ki, ezeket az ágáramokat, akkor bizton állítható, hogy Kirchhoff áramtörvénye az összes vágatra ki van elégítve a hálózatban, azaz automatikusan teljesül. Például fölveszek egy vágatot, egy csomóponti vágatot, mondjuk legyen ez, amelyben három ágáram fut össze, az I2 negatív előjellel, az I4 és I5 pozitív előjellel szerepelnek, és akkor ez az ág a hurokáramokkal kifejezve, könnyű látni, be kell helyettesíteni, hogy IH minusz IH 3 minusz IH 1 plusz az I4 az IH2 minusz IH1. Plusz az I5 az IH3 minusz IH2. És egyből lehet látni, hogy ez tényleg azonosan nullát ad, kiejtik egymást az egyes sugárokáramok. Ez tetszőleges vágatra igaz. Azaz a továbbiakban az áramtörvényt nem is kell felírni, automatikusan teljesül. Amit föl kell ezek szerint írni, azok a feszültségtörvények lesznek. Kirov feszültségtörvényét kell felírni, azaz a felírandó egyenletek, általában Kirchhoff feszültség törvény, pontosan mindig ezt kell felírni, de az az általában igaz, hogy L hurokra, hiszen a bevezetett hurokáramok száma az szintén L. Alapesetben ugye ennyi ismeretlen van, tehát ennyi egyenletre van szükség. Látni fogjuk, hogy az áramforrások azok befolyásolják ezt a számot, ezért írtam ide azt, hogy általában kell ennyit felírni. Ezeket a feszültségtörvényeket pedig szintén a csomóponti potenciálok kódszerűhez hasonlóan nem úgy írjuk ám föl, hogy U1, U2, U3, U4, hanem ezeket a feszültségeket a komponens karakterisztikákból az áramokkal kifejezzük. Azaz, hogyha egy ellenállás szerepel a hálózatban valahol, és ennek a feszültségét szeretném kifejezni, mert hogy feszültségek összege alkotja Kirchhoff feszültségtörvényét, hogyha ennek erre az ellenállása, és ilyen irányítással U feszültség esik rajta, és I áram folyik át rajta, akkor egész egyszerűen azt kell mondanom, hogy az I áram az urokáramok szuperpozíciójaként előáll. Például, itt ezt a kettes képpont is nézem, hogy ez ellenállás volna, akkor ezen az I2 áram az IH3 minusz IH1 urokáramokkal kifejezhető. Formálisan azt írom föl, hogy összegezni kell a komponensen átfolyó urokáramokat. K legyen a futóváltozó, IH, K jellegű tagokat, tehát a komponensen átmenő összes urokáramot előjelesen összegezzük, és akkor ezután a feszültség az Ohm törvény alapján R-szeri ezen a komponensen. Nagyon egyszerű dolgom van a feszültségforrásokkal, hiszen a feszültségforrások feszültsége, előírt mennyiség, nincs vele semmilyen számítási tennivaló. Tehát a feszültségforrás megjelenése Kirchhoff feszültség törvényében triviálisan annyi, hogy az előírt US feszültséget behelyettesítjük a feszültségtörvény megfelelő tagjába. Emlékezzenek vissza, a csomóponti potenciáloknál az áramforrással volt könnyebb dolgunk, itt meg a feszültségforrással van könnyebb dolgunk. Cserébe az áramforrással bizonyos speciális megfontolásokat kell tennünk, mert annak a feszültsége nem olyan triviális, márpedig itt nekünk az áramforrásnak a feszültségére van szükségünk. Ugye így néz ki egy áramforrás. És hát annyit tudunk, hogy az árama I egyenlő IS, ez elő van írva. De vajon mennyi a feszültség? Többféle módszer lehetséges ennek a kezelésére. Én most egy elvi módszert mutatok be, amit gyakorlatban általában nem használnak, de fontosnak tartom, hogy lássák, hogy így lehetne teljesen szisztematikusan. Bevezetek egy új ismeretlent, méghozzá egy feszültséget, egy UI feszültséget, az áramforrás feszültségét. Ezzel egyel növeltem az ismeretlennek számát, ez látszólag egy elég nagy baj, mert hogy így sem volt elég információ, most ezt bevezettem, és még nőtt az ismeretlen száma is, de nagyon könnyen föl tudok venni plusz egy egyenletet is, és pedig azt, hogy ez az összeg, ez a hurokáram összeg áramforrásra, ez pontosan megegyezik az előírt IS mennyiséggel, és ez egy egyenlet. Tehát a plusz egy egyenlet úgy szól, hogy az IS előírt mennyis forrásáram az áramforráson áthaladó hurokáramok előjeles összegével egyezik meg, K szerint összegzem IHK-val. A plusz egy ismeretlen, a plusz egy egyenlettel közömbösíti egymást, pontosabban az eredő egyenletrendszer megoldhatóvá válik így módon. És most jön az, hogy általában van így. Tehát ez egy általános kezelés, de a gyakorlatban ezt szinte soha nem így csináljuk. Ennek van egy sokkal célravezetőbb módja is. És pedig az, hogy úgy vesszük fel a hurokokat, úgy fogalmazok, hogy igen célszerű úgy felvenni a hurokokat, hogy az áramforráson csak egy hurok menjen át, és innentől kezdve annak a huroknak az árama nem ismeretlen, hanem önmagában az előírt IS értéket fogja fölvenni. Tehát áramforráson csak egy hurok megy át, és akkor ennek a huroknak az árama, mondjuk, hogyha ez a P-edik hurok volt, akkor az IHP áram, ez megegyezik az IS forrásárammal. És ez már nem ismeretlen, azaz az áramforrásnak a jelenléte a helyesen megválasztott hurokáramoknak közül az ismeretlenetnek a számát egyel csökkenti. Tehát nem kell L-számú ismeretlen hurokáramot bevezetnem, hanem csak L-minusz az áramforrásoknak a száma lesz az ismeretlen hurokáramoknak a száma, tehát ez egy következmény. Az ismeretlen hurok áramok száma egyenlő L minusz áramforrások száma. Ez nem kell más tennem, mint észszerűen fölvenni a hurokokat, az lényeg, hogy egy áramforráson csak egy hurok menjen át. Ez mindig lehetséges egyébként, kérdezhetnék, hogy mi van akkor, hogyha ez nem sikerül. Hát ez mindig sikerül, hiszen megbeszéltük, hogy az egy algoritmus fundamentális hurokrendszer generálására, hogy minden hurok tartalmazzon egy olyat, amelyet a megelőzőek még nem. Egészen pontosan ebből nem következik, de abból következik ez az állítás, hogyha a feszítő fa által generált fundamentális hurokrendszerre gondolunk, ott minden kötőágnak megfelel egy hurok, és akkor a kötőágokon egy hurok fog átmenni, az összes többi a hurok a faágokon fog záródni. Tehát ilyen módon ez megtehető. Ha nem tehető meg, akkor a hálózat sajnos nem reguláris. Ez mindenbe bele van kódolva, de nem látszik bele nyilvánvalóan. Nézzük egy példát erre. Hát azt a hálózatot, amit előbb is használtam, most még egyszer felrajzolom, ezúttal megtöltve konkrét két pólusokkal, három ellenállással és két forrással. US feszültségforrás R2, R3, R4 és IS áramú áramforrás. Sokszor megállapítottuk, hogy ez a hálózat tehát B egyenlő 5, két pólus tartalmaz, N egyenlő 3 csomópontot. Következésképpen a fundamentális hurokrendszer mérete L egyenlő 3. Ugyanakkor láttuk azt, hogy az áramforrás helyes kezelése esetén az ismeretlen hurokáramok száma ennél egyel kevesebb. Tehát én azzal kezdem, hogy fölveszek egy hurkot, amely átmegy az áramforráson, és aztán kínosan ügyelünk arra, hogy a többi hurok az ne menjen át rajta. Ezt el is nevezem IS árabú huroknak, amelynek tehát nem ismeretlen az értéke ennek a hurok áramnak. Aztán fölveszek ide egy IH1-et, és a következőt azt pedig úgy veszem föl, most, hogy kicsit mást is lássunk, hogy az egész hálózatot megkerüli, tehát ilyen módon fog záródni az IH2 hurokáram. Láthatóan az áraforráson nem megy át más az IS-en kívül, tehát ez rendben van. Akkor tehát két Kirchhoff feszültség törvényt kell felírnom. Az IH1 hurokra három tag összege nullát ad, az US forrásfeszültség plusz az R4 ellenálláson eső feszültség, amely itt most ott fel van írva, szummázni kell az összes átfolyó hurokáramot, ez most kettő, az IH1 folyik fölfelé, az IS szintén fölfelé, tehát ezeknek az összege lesz az eredő áram, és az Ohm törvény értelmében az ellenállás feszültsége R4-szer az átfolyó áram. A harmadik két pólus az R2 ellenállás, amelyen csak egy hurokára folyik át, az IH1, tehát annak a feszültsége így néz ki, ez nullát ad. IH2 hurokban szintén, hát ott meg csak két, érdekes módon csak két pólus van, az US feszültség pozitív előjellel szerepel, és megyünk körbe, az R3 ellenállásban is feszültség, R3-szor IH2 szintén pozitív előjellel szerepel, és kész. Két ismeretlenünk van, IH1 és IH2, amelyekre két darab egyenletet sikerült fölírni, az egyenrendszer belátható, hogy ellentmondásmentes, egyértelműen megoldható a két hurokáramra. És az megvan, akkor bármit is kérdeznek, kiszámíthatjuk a hurokáramok segítségével, hogy elsődlegesen az ágáramokat tudjuk ezeknek az értékével kifejezni, és azok megvannak, akkor a karakterisztikák segítségével bármi mást is ki tudunk fejezni. Egyetlen egy kivétel van, amellyel gondunk lehet, és pedig az áramforrásoknak a feszültsége. Ugyanis nem írtunk föl hurokegyenletet a megoldás során az áramforrást tartalmazó IS hurokra, azaz az áramforrás feszültsége nem jelent meg az egyenletrendszerben, ugyanakkor a csomóponti potenciálok módszeréhez hasonlóan utólag kiszámítható ez a feszültség. Az utólag itt is azt jelenti, hogy miután ezt megoldottuk, vissza kell menni és még egyszer fölírni egy Kirchhoff feszültség törvényt az áramforrás tartalmazó hurokra. Ebből számítható. Oly módon, hogy bevezetem ezt az UI feszültséget. Itt, ha visszanézek itt, az történt, hogy a feszültségforrásnak bevezettem egy IU áramot, amit meg akartunk határozni. Itt most az áramforráson egy UI feszültséget vezetek be. És erre az UI feszültségre egy egyenletet föl lehet írni az IS hurokban. Az igaz, hogy mínusz UI plusz R4-szer IS mínusz IH1 egyenlő nulla. Ebből az UI minden elvi nehézség nélkül könnyen kiszámítható, hogyha éppenséggel ez lett volna a kérdés. Tehát akkor összegezve a módszer lényegét, ág áramokat fejezünk ki hurokáramok összegeként, az új ismeretlen, tehát a hurokáramok. Ennek következtében az áramtörvény automatikusan teljesül, felírandó csak a feszültségtörvény, és pedig annyi feszültségtörvényt kell felírni, ahány ismeretlen hurokáram keletkezett. Az, hogy hány keletkezik, az attól függ, hogy egyrészt milyen a hálózat topológiája, L egyenlő B-N plusz 1, másrészt mennyi az áramforrásoknak a száma, Minden egyes áraforrás egyel csökkenti az ismeretlen áramú kurkoknak a számát. Következésképpen ez a módszer akkor hatékony számítás technikailag, hogyha sok áramforrás van a hálózatban, akkor célszerű alkalmazni. Itt most pont úgy alakult, hogy a csomóponti potenciál módszere egy ismeretlenre vezetett, ez pedig kettőre vezet, ez itt a véletlen műve, de hogyha mondjuk mindkettő forrás áraforrás lett volna, akkor egész biztos, hogy ez a módszer vezet kevesebb egyenletre, mint sem a csomóponti potenciálok módszere. Egy tipikus hibát meg szeretnék mutatni ennek a hurokáramok módszerének a kapcsán. Letörlem ezt a táblát, mert ez majd kelleni fog később. Ez a példa arra szeretne rávilágítani, hogy milyen fontos, hogy számon tartsuk azt, hogy hány hurkot kell fölvennünk, mert előállhat az, hogyha nem vagyunk elég figyelmesek, hogy kevesebb hurokkal látszólag értelmes eredményre jutunk, de persze az eredmény az teljesen rossz. Azt a címet adom az eszmefutatásnak, hogy megjegyzés. Nem fundamentális. Hurokrendszer használata. Képzeljünk el egy olyan hálózatot, pontosabban tekintsük a következő hálózatot, amelyben szükséges három hurok fölvétele, pontosabban a fundamentális hurokrendszer számossága 3, de mégis én úgy döntök tévedésből, hogy nem veszek ennyit föl, és az a tévedés azért veszélyes, mert látszólag nem okoz nagy problémát. Nem okoz nyilvánvaló problémát az elején, hogy az ember azt mondja, jó, hát akkor itt az van, hogy n egyenlő 4, b egyenlő 6, következésképpen, mint ahogy azt mondtam, l egyenlő 3. Vegyük az egyiket föl nyilvánvalóan úgy, hogy az áramforráson átmenjen, ez volt a citromsárga. Egy ilyen irányítású hurokban, amelyben az ismert IS áram folyik, és a másik hurok az pedig legyen egy másik színnel egy ilyen irányú, vagy egy ilyen menetű hurok. Az összes két pólus le van fedve egy-egy hurokkal, vagy pontosabban az összes két póluson átmegy valamilyen hurok, tehát a két pólusok áramát ki tudjuk fejezni. És most mondták azt, hogy jó, hát akkor ezt csináljuk is. Tehát ezzel az IS-sel, meg az IH1-jel fogjuk magunkat, és fölírunk egyetlen egy uroktörvényt az IH1-re. Következőképpen néz ki, az US negatív előjele szerepel benne, R1-szer IH1 plusz R 3-szor IH1 plusz IS, plusz R4-szer IH1, egyenlő 0. Ez egy teljesen hibátlan huroktörvény, csak éppen az a baj, hogy ez az egyenletrendszer, amely egy egyenletből áll, nem teljes, meg lehet oldani, egyértelműen megoldható, kicsi egy hurokáram, de az nem az az áram lesz, ami például ezen az R1 ellenálláson, vagy a feszültség forráson folyni fog, mert hogy nem fundamentális az E két hurokból álló hurokrendszer. És ez a hiba, még egyszer mondom, nem derül ki, tehát kijön ebből formálisan egy megoldás, de az rossz lesz, oda is írom, hogy ez rossz, mert nem fundamentális az a hurokrendszer, amely jelenleg két hurokot tartalmaz, azaz ezt így nem csinálhatjuk. A megoldás az, hogy észben tartjuk, hogy a számosság 3, és akkor kell még egy független hurok, például be lehet látni, hogy, hogy e kettőtől független szabotott vonalon felveszem, hogy látszódjon, hogy ezt később csináltam, fölveszem ezt a hurkot is, és ennek adom az IH2 árabot, és akkor másképp fog kinézni természetesen az első egyenlet is, hiszen itt az R1-ben megjelenik az IH2 is, nem írom föl még egyszer. Lényeg az, hogy az IH1-re és az IH2-re is föl kell írni immár a két urokáram figyelembevételével az egyenletrendszert. Jó? Szokták azt is mondani, hogy most hány ablaka van a hálózatnak, az dönti, hogy hány hurkot kell fölvenni. Ezt azért nem szeretem, egyébként működik, azért nem szeretem, mert mi van, hogy egy hálózat nem síkba rajzolható? Itt attól, hogy a példáink, igen? Az előző feladatban az UI egy kérdés hangzott el. De igaza van, hogy az pozitív, hiszen az IS az erre folyik, tehát itt fönt jobbra. Igazán köszönöm szépen, tehát egy hibát javítok itt jegyzőkönyv kedvére is, tehát itt pozitív ez az UI, és akkor így kijön. Köszönöm. És az IH is igen. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. Na, hogy hány ablaka van a hálózatnak? Hát egy nem síkba rajzolható hálózatnak nincsenek ablakai, vagy legalábbis nem nehezen definiálható. Ott az a módszer csődöt mond, és igyekszem azért arra törekedni, hogy általános igazságokat fogalmazzak meg. Ezzel kezdtem a fél évet, hogy itt absztrakt hálózatszámításról, vagy absztrakt hálózatelméletről van szó. Olyik esetben működnek ezek az ablakos módszerek, olyik esetben nem. Tehát ezt nem mondtam itt el. Amit elmondtam, az egy általános igazság. Egyébként az se nehéz, meg kell számolni a kétpólusokat, a csomópontokat, és abból kiadódik a független hurkok maximális száma. Jó, hogy melyik módszer kinek szimpatikusabb, az egyén nézés kérdése, viszont az tény, hogy az egyenletek száma az determinált egyik módszernél és másik módszernél is, feszültségforrások száma, áramforrások száma, stb. Ez alapján el lehet dönteni, hogy melyiket használják. Az eredmény természetesen ugyanaz lesz, hogyha helyesen alkalmazzák mindkét módszert, ezt talán mondanom sem kell. Az a tapasztalatom, hogy a csomóponti potenciálok az egy népszerűbb módszer, mint a hurokáramok módszere. Talán szemléletesebben lehet képzelni a feszültségeket, mint potenciálok különbségét, közelebb áll hozzánk ez a gondolat. Végül a számítási módszerek között utolsóként beszélek egy olyan gondolatról, amely alkalmazható hálózatszámításra valamennyire, de annak nem a legcélszerűbb módja, viszont elvi szempontból nagyon fontos, ez pedig nem más, mint a szuperpozíció elve. Szuperpozíció elve. Nagyon fontos leszögezni, hogy ez csak lineáris hálózatban működik, márpedig itt most csak énekkel foglalkozunk, az egész fél évben csak énekkel foglalkozunk, és ezekben a hálózatokban tulajdonképpen úgy is lehet ezt fogalmazni, hogy a források függetlenségének az elve teljesül. Források függetlenségének az elve ami azt jelenti, hogy ha egy hálózatban több forrás van, akkor bármely feszültség vagy áram a hálózatban számítható úgy, mint részfeszültségek és részáramok összege, amely részeket az egyes források külön-külön hozzák létre, úgy, hogy eközben az összes többi forrás ki van kapcsolva, vagy latinul szólva, dezaktivizálva van. Ez azt jelenti tehát, hogy egy S számú forrást, mint source, tartalmazó hálózat analízise visszavezethető S darabszámú, egyenként egy-egy forrást tartalmazó hálózatnak a számítására, és a végén a kapott eredményeket összegezni kell. Ez sok esetben egyszerűbb, mint hogyha közvetlenül neki kéne állni az S-forrást tartalmazó hálózat analízisének. De még egyszer mondom, a gyakorlatban kevés olyan eset van, amikor ezt célszerű csinálni, semmint a csomóponti potenciálok vagy urokáramok módszerét alkalmazni. Formálisan tehát arról van szó, hogyha S darab forrás van a hálózatban, akkor minden feszültség vagy áram kifejezhető oly módon, hogy a feszültségre írom föl, veszek egy UK feszültséget, mint a K-adik kétpólus feszültségét, hogy szumma J egyenlő 1-től S-ig, és akkor a szumma tagjai UK J jelenti, az UK J jelenti a J-edik forrás hatását, amit akkor számolok ki, amikor a J-edik forrás be van kapcsolva, az összes többi pedig ki van kapcsolva. Betűkkel az UK J a akkor kapott feszültségérték, ha a J-edik forrás aktív, be van kapcsolva, ez azt jelenti, működik, és az összes többi, és a többi úgynevezett dezaktivizált állapotban van. Dezaktivizált. Ez a dezaktivizáltság azt jelenti, feszültségforrás esetén azt jelenti, hogy az US forrás feszültséget nullának választom, hogyha dezaktivizálni szeretném ezt. A nulla feszültségű feszültségforrás pedig nem más, mint egy rövid zár, amelyen az U egyenlő nullával egyezik meg. Hát rajztechnikailag az azt jelenti, hogy letöröltem a kört a feszültségforrásról, de hát elvi szempontból lényegesebb, hogy ez a nulla feszültségű forrásról a helyettesítést jelenti. Az áramforrás pedig természetesen nulla áramú forrással úgy helyettesítendő, hogy egy szakadással váltom ki, amelynek az árama az nulla, ez a rövidzár karakterisztikájából következik. Nézzünk egy egyszerű példát végezetül erre is. Két forrást tartalmazó, nagyon egyszerű hálózat számítása a cél. Amelyben van egy feszültségforrás US forrás feszültséggel, egy áramforrás IS forrás árammal, egy R1 ellenállás és egy R2 ellenállás. És a cél, úgymond a válasz, most ez az U1 feszültség, azaz a hálózatszámítás feladata, konkrétan most az U1 feszültségnek a kiszámítása. A szuperpozíció elve alapján ez a két forrást tartalmazó hálózat, két darab egyenként egy-egy forrást tartalmazó hálózat vizsgálatával tehető meg. Először a feszültségforrást tartom bekapcsolva. Ez a hálózatnak a struktúráját nem változtatja meg. Mindösszesen a másik forrást kell dezaktivizáltá tennem. Hangsúlyozom egy másik színnel, hogy ez azt jelenti, hogy egy szakadással, amely a nulla áramú forrásnak felel meg, helyettesítem. Az ellenállások értéke nem változik, erre egy R2, és ez is itt van, és akkor itt nem az U1 feszültség van, hanem az alapján, a formalizmus alapján az U1 feszültségnek az első forrás által keltett összetevője U1 felsőindex zárójel 1-jel, és ezt ebben az egyszerű esetben közvetlenül meg tudom mondani az Ohm-törvény és a sorosan kapcsolt R1, R2 ellenállás eredőjének az ismeretében. Ez nem más, vagy éppenséggel a feszültségosztó képletet is mondhattam volna, ez nem más, mint az U-S feszültségnek a leosztása az R1 és az R1 plusz R2 soros eredő között. Formálisan, hogy lehetne a hálózatok között műveleteket végezni, de persze ilyen nincsen. Ha ide egyenlőségre tettem, akkor ide egy megjelet teszek formálisan. A másik összetevőt, az áramforrás által keltett feszültségkomponenst, azt pedig úgy számítom, hogy a feszültségforrást dezaktivizálom, azaz egy nulla feszültségű forrással rövid zárral helyettesítem, US egyenlő nulla, és akkor itt az R2, R1, és akkor ez a feszültség jobban kifér most fölül, az U1 feszültségnek a kettes felső indexű második összetevője, amelyet a párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjének ismeretében az IS forrásárammal mínusz IS-szer R1-szer R2 osztva R1 plusz R2 alakban számíthatok ki, és a végén az összeadás azt jelenti, hogy az U1 feszültséget az U1-1-nek és az U1-2-nek az összegeként elő tudom állítani. Engedjenek meg a végére még egy administratív információt. A Neptunban is írtam, hogy a tanulmányi portálba legyenek szívesek beiratkozni, ugyanis ott látják azokat a közleményeket, segédanyagokat, amelyek a fél év során fontosak lehetnek. Nagyon fontos az, hogy aki szeretne a gyakorlati kurzusán változtatni, tehát nem oda akar járni, ahol jelenleg a Neptunban van, vagy azért, mert ennek sok oka lehet, azért legyen valami indok mögötte, tehát ne csak úgy véletlenszerűen. Vagy pedig azok, akik vizsgakurzuson vannak, de szeretnének a pontszámokon javítani, azoknak nyilván be kell járni egy gyakorlatra, és ott kis ZH-kat, házi feladatot beadni. Nekik szintén választani kell egy gyakvezért kurzussal, ugyanis egy táblázatban ezeket nyilván kell tartanunk, ott fogjuk a féléves pontszámokat majd nyilván tartani és nyilvánosságra hozni. Ezt tegyék meg, ez egy technikai közlemény volt. A lényegi rész az véget ért, jó hétvégét kívánok, és hétfő hajnalban találkozunk.